Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Húsvét előtt tartotta meg mondhatni szokásos évindító sajtótájékoztatóját Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke, ahol felvázolta az elmúlt év, különösen 2022 második félévének legfontosabb változásait, azok az iparágra gyakorolt hatásait, és megpróbált valamiféle jövőképet adni 2023-ra. Hát nem rózsás a helyzet, vagy úgy is mondhatnám, hogy nincsen kolbászból a kerítés. Üdvözlöm, Tamás!
Jó napot kívánok!
Először egy picit forduljunk vissza húsvétra. Ugye eléggé nagy várakozás előzte meg, hiszen ez a sajtótájékoztató is húsvét előtt volt. Vannak-e már számok, vagyis sikeres volt hús szempontjából a húsvét?
Nem, sajnos megalapozott számadataim nincsenek még, ahhoz túl közel van még a húsvét. Azt ugyanakkor elmondhatom, hogy a cégek képviselőjével való diskurzus alapján megállapíthatjuk, hogy hát sajnos a húsvéti forgalom is beleilleszkedett az elmúlt hónapok folyamataiba. Ugye az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom gyakorlatilag már tavaly a második fél évben minden hónapban csökkenő tendenciát mutatott, és hát az elmúlt 2-3 hónapban pedig egyértelműen nagyobb mértékű visszaesést. A húsvét sem lógott ki sajnos ebből, tehát nem tudtuk a tavalyi év jó számadatait, jó mennyiségi adatait megismételni, hogy milyen mértékű volt a visszaesés, arra vonatkozom viszont egyelőre konkrét adatom nincs, de azt gondolom, hogy ez valahol az 5-10% között van.
Hát megismételni azért nem lehetett, szerintem aki egy picit nyitott szemmel jár a világba, az nem is gondolta, hogy meg lehet ezt ismételni, hiszen az elmúlt hónapok változásai, az infláció és a különféle tényezők azok nagyon nagy mértékben befolyásolták az egész fogyasztás, kiskereskedelmi fogyasztást, ami különösen az elmúlt év utolsó hónapjára, vagy az idei év első hónapjaira vonatkozott. Mégis azért jó volt látni azt a törekvést, és ezen a sajtótájékoztatón is hangot adtak arra, hogy felhívják a fogyasztók figyelmét a minőségi áruk vásárlására. És ha kimondjuk azt, hogy minőségi áru, akkor mindenkinek ugye az ugrik be a gondolataiba, hogy ez bizonyára drágább, bizonyára több pénzt kell adni érte, viszont ebben a mostani helyzetben, amikor a pénztárca az úr, ez eléggé falrahányt borsót jelenthetett volna. Mi az oka mégis, hogy ezt mindig fontos kijelenteni?
Hát különösen ilyen helyzetben azt gondolom, hogy fontos ezt kijelenteni, mert azért pontosan kell látni a fogyasztónak azt, hogy ebben a nagyon széles spektrumban, amit a húsvéti füstölt áruk kategória jelent, ebben azért a 2000 forint per kilogrammos termék és a 3-4-5-6000 forint per kilogrammos termék az nem ugyanaz. Ilyenkor mindig el szoktuk mondani, hogy hát a legolcsóbb termék kategóriák azok ugye ilyen gyorsérlelt, gyorspácolt, nem hagyományos eljárás keretei között készített termékek, amelyek nemhogy az a gyártás során súlyt veszítenének, hanem bizony még a többletbevitt táclé miatt hát növekszik is a tömegük. Miközben a hagyományos érlelésű termékek, azok amelyek hetekig állnak tácolás alatt, és utána hetekig érlelődnek, ezek a termékek jelentős súlyt veszítenek az érlelés során, úgyhogy itt az ember, amikor vásárol egy ilyet, akkor értékben azért sokkal többet vesz, mint hogyha egy ilyen páclével gyorsított eljárás keretei között felturbózott termékkel. Mindegyik terméknek megvan a helye a piacon, nincs ezzel. Csak az a lényeg, hogy a fogyasztó legyen tisztában azzal, hogy amit vásárol, az melyik termék kategóriába tartozik. Ezért szoktuk egyébként ilyenkor tartani ezt a sajtótájékoztatót, mert minden egyes alkalommal részletesen ismertetjük azt, hogy milyen típusú termékeket lehet kapni, mely termékek, milyen eljárás keretei között alakulnak ki, mit tartalmaznak. Úgyhogy próbáljuk edukálni a fogyasztót, hogy tisztában legyen azzal, hogy mit vásárol, amikor a húsvéti terméket veszi. És egyébként az elmúlt, ugye most már nagyon hosszú ideje csináljuk ezt a munkát, és az elmúlt évtizedben határozottan az volt a kép, hogy a fogyasztók bizony mindinkább fordultak a drágább, jobb minőségű termékek felé, Nyilván ezt azért is tehették, mert a reál jövedelmük az elmúlt évtizedben növekedett, és nyilván emiatt volt félelmük, hogy ez a tendencia ez most meg fog fordulni, és a fogyasztó inkább megint az olcsó termékeket keresi majd a polcon, és erre utaló jelek egyébként voltak is, de azért én azt láttam így az üzletek polcait nézve, hogy az az edukációs munka, amit nem csak mi, hanem nyilván más szervezetek is folytatnak, az azért olyan értelemben beérett, hogy az emberek azért csak megnézik a címkéket is, és nem feltétlenül a legolcsóbbat vásárolják, ha tehetik, hanem a hagyományos, hosszan érlelt termékek között is jócskán fogyott a húsvét.
Igen, és hát ez nem csak az kell, hogy húsvét legyen, mert húsvét után is van élet, és vannak olyan termékek, amelyekre ugyanúgy illik, és ugyanúgy érvényesek ezek a kitételek, hogy hagyományos érlelésűek, olyan alapanyagot tartalmaznak, szikkasztásos eljárással, amik más minőséget képviselnek, mint mondjuk egy starter kultúrával ellátott termék. Még gondolok csak itt mondjuk a kolbászokra és a szalámikra.
Ez így van. A fogyasztó azért van, ha tudatos, akkor azért van relatíve könnyű helyzetben, mert azért az európai és a magyar hát jelölési, címkézési szabályok azok elég egyértelműek, és bizony mindennek pontosan jelölve kell lenni a címkén, tehát az eljárás rendnek, annak, hogy mit tartalmaz az adott termék, egészen odáig, hogy milyen megoldások voltak a gyártás során felhasználva, tehát hogy hagyományosan érlelték-e, hagyományosan füstölték-e. Ez mind ott van a címkén, úgyhogy a fogyasztó akár egy szalámi, akár egy kolbász, akár még egy virsli esetében is, ha figyelmes és tudatos, akkor megfelelő információk birtokában dönthet arról, hogy melyik terméket emelje le a sok közül, ami ott van a polcokon.
Ha már a kolbászokról beszélgetünk, akkor ugyancsak a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy jön a félszáraz és a száraz kolbász minőség megkülönböztetése is. Miért van erre szükség?
Miért maradunk annyi, hogy ennek az előkészítő munkálatai zajlanak. Ez is azt a célt szolgálná, hogy pontos ismereteket, pontos információkat adjunk minden egyes termékkel kapcsolatban, de minek utána még szakmai egyeztetés alatt van ez a dolog, ezért azt gondolom, hogy túlságosan előre szaladnánk, hogyha erről már most nyilatkoznék, még nem kristályosodott ki, hogy milyen irányba fogunk ebben az ügyben elmenni.
Akkor inkább arról kérdezem, ami már tudott, vagyis szeretném, hogyha fölvázolná az elmúlt 3-4 hónapnak a történéseit, ugye amelyek aztán azokat a lépéseket hozták meg, hogy akár kormányzati szinten is be kellett avatkozni, illetőleg az is kérdés, hogy hogyan áll ma a sertés hús helyzet Magyarországon, meg hát mik lesznek a kilátások, mert ez a kettő egymástól elválaszthatatlan. Hogy azt mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt 3-4-5-6 hónap arról szólt, hogy mentek fel az árak minden szempontból. Ennek milyen vetületei voltak itt Magyarországra nézve?
Hát kezdjük ott, hogy a sertés termékpálya az egy picit kilóg az élelmiszerek termékpályáinak sorából, ugyanis itt a más termékpályákra jellemzőnél lényegesen később, majdnem egy fél évvel később kezdődött el az áremelkedés. Tehát míg a élelmiszerek többsége esetén már 2021 végén, vagy második fél évében érzékelhető árnövekedés indult el, köszönhetően a gabonák világpiaci árának emelkedésének, és hát ugye tudjuk jól, hogy az élelmiszerek vagy közvetve, vagy közvetlenül az élelmiszerek nagy többsége az a gabonához kötődik. Vagy azért, mert közvetve, vagy csak közvetlenül gabonából készül, lisztből, tehát péksütemények, tészták és más hasonló termékek. Vagy azért, mert a gabonának közvetve van hatása a termékre, mert hogy takarmány formájában kerül be a termék.
Igen, vagy etetjük, vagy esszük.
Így van. Na most a gabona árának az emelkedése, az hát szép lassan megjelent ezeken a termékpályákon, beépült az önköltségbe, és hát az önköltség az ugye kifejeződött a fogyasztói árakban is, és hát elindult az áremelkedés ismétlen már 21 második fél évében. Na, a sertés termékpálya lemaradt. A részletekben most nagyon nem mennék bele, világpiaci folyamatok voltak, emögött is jelentős részben Kína megváltozott kereslete áll. A lényeg az, hogy egészen 2002 második negyedévéig...
2022?
2022, bocsánat, igen, második negyedévéig az élő sertés piac kifejezetten nyomott piaci zavarral küzdő piac volt. Az azt megelőző másfél-két évben szinte történelmi mélységben volt az élő sertés ára.
Ennek az volt az oka, hogy kevesebbet lehetett eladni?
Így van. Az volt az oka, hogy Kína szép lassan jelentősen csökkentette az importját, ugyanis visszafejlesztette a korábban elhullott, az afrikai sertéspestis miatt elhullott állományát. Kínának elhullott néhány évvel ezelőtt az állományának döntő része, konzervatív becslések szerint is ugyan 40%-át kellett levágni, vagy pusztult el pestis miatt. Márpedig Kína a világ legnagyobb sertéstenyésztője, a boldog békeévekben közel az állomány fele Kínában volt. Na most, ha ennek elpusztult ugye 40%-a, akkor az ennél érthető, hogy ez a világpiacon is egy nagyon jelentős mennyiség. Kína ezt részben importból pótolta, és az import növekedés akkor meg is emelte az élősertés és a sertéshús árát is. De aztán Kína szép lassan visszapótolta az állományát, és ez volt érezhető 2020-ban, 21-ben.
Megszűnt az a vákum.
Megszűnt a vákum, így van, és beszorult az európai sertés itt erre az európai piacra, amire természetesen előbb-utóbb ugye jön a normál piaci válasz, hogy akkor kevesebb disznót állít be az európai tenyésztő, a kocákat nem pótolja, nem állít be újabb malacot hízásra, tehát szép lassan a kínálatot hozzáigazítja. De ez az igazítási folyamat, ez eltartott, és míg más termékpályákon már ment az áremelkedés, a sertéspiacon még itt Európában túlkínálat volt jellemző, emiatt az áremelkedés nem tudott elindulni. Noha az önköltségnövekedés itt is megvolt, tehát a takarmányok árának növekedése itt is megvolt, de emiatt a túlkínálati pozíció miatt nem tudott beépülni az árakban. Viszont 2022 második negyedévére a piaci válaszreakció, az állománycsökkenés az meghozta az eredményét, és elkezdett az élősertés ára emelkedni. Gyakorlatilag 2022 második negyedévétől a mostanáig olyan mértékű áremelkedés ment végbe, hogy ma a Vágóhíd Magyarországon közel kétszer annyit fizet egy élősertésért, mint egy picit több, mint egy évvel ezelőtt.
Hát igen, ugye itt vannak konkrét... Igen, konkrét adatok is vannak, ugye az elmúlt két hónapban akár egy euróval is megemelték a sertéshúsnak az árát, és hát itt magyarországi adatokat is mutatott, 440 forintról most már elképzelhető 880 forint per kilogrammos szintet is elérte. Ez valóban majdnem a dupláját jelenti. Hogyan reagál erre mondjuk a piac?
Még egy kiegészítő mondatot hagyj reagáljak erre, tehát a magyar sertéspiac ugye beintegrálódott tökéletesen az Európai Unió sertéspiacával, és a nagy magyar vágóhidak szerződéseiben a legtöbb esetben valamilyen formában a heti német jegyzésre szerepel valami utalás. Magyarul a heti német jegyzés, ami ugye euróban van, az befolyásolja döntően a magyar élősertés piacot. Természetes, hogy a növekvő árra hát reagál a fogyasztó. Érdemben csökken, jó néhány százalékponttal csökken a termék iránti kereslet. Ez meglátszik a húsok esetében is, de meglátszik a készítmények esetében egyaránt. Ez sajnos egész Európára jellemző. Úgy, ahogy az állománycsökkenés is egész Európában jellemző volt, Magyarországon is végbe ment egy ilyen 6-7%-os állománycsökkenés egy év alatt, ennyivel csökkent a vágásszám is, ennyivel csökken a húságazat kibocsátása is, és hát ez exportban is, illetve a belső piacon is meglátszik.
Közben aztán ugye megjelent egy másik vákum is, már hogyha vákumnak lehet ezt mondani, ez pedig ugye a kereslet generálta, hiszen bevezetődött az ársapka, amelyikkel egy felső szintet meghatározták a sertéscombnak az árát. Ez azt jelentette, hogy voltak éppen olcsón tudtuk megvenni a sertéscombot, ami abból a szempontból vákumot eredményezett, hogy nem volt elegendő magyar sertés, tehát meg kellett, hogy nőjön az import?
Hát igen, az import egyértelműen megnőtt. Hogy ez azért van-e, mert hogy nem volt elég magyar sertés, Ebben nem vagyok biztos, szerintem a magyar vágásból is ki lehetett volna elégíteni még a megnövekedett zombigényt is, feltéve mondjuk, hogy a legújabb szabályok szerint mondjuk a tavalyi forgalomnak a kétszeresig kell ugye tartani az üzletnek az adott ásapás terméket. Az import növekedés mögött inkább azt érzékeltük, hogy hát azért ez az ásapka, ez a kiskereskedőknek veszteséget okoz. Az adott terméken ma már több száz forintot buknak kilónként. És ilyenkor a kiskereskedő az, hát mert piacról él, elkezd gondolkodni, hogy a bukást úgy lehet csökkenteni, hogyha sikerül olcsóbban szerezni valahol sertészcombot. Ugye a piac így működik. Márpedig a helyzet az, hogy azért néhány kamionnyi olcsó combot az szinte mindig lehet az európai piacon találni, mert mindig van olyan gyártó, akinek éppen megtelt a fagyasztója, vagy éppen olyan likvidációt kénytelen elindítani, ami néhány kamionnyi comb megjelenését eredményezi, vagy financiális zavar van, és azért kell olcsóbban eladni a sertészcombot. Tehát mindig lehet találni Európában néhány kamionnyi úgynevezett likvidációs készletet. Az elmúlt évek során nagy eredménynek tudtuk be azt, hogy meghatározó termékpályákon, így a sertés termékpályán is, a nagyobb magyarországi kiskereskedelmi láncok hát vállalásokat tettek. Azt vállalták, hogy a friss tőkehúsnak döntő része, vagy akár 100%-a az magyar termelésből lesz az ő polcaikon. Ez egy nagyon fontos, bizalomerősítő lépés volt az ágazat szereplői és a kiskereskedelem között. És hát amit láttunk az elmúlt hónapokban az az, hogy bizony, akik ezen a vállalásokat korábban tették, hát azok elkezdtek elgondolkozni azon, hogy ezen vállalásokat most nem tartják be, mert már annyira buknak ezen a dolgon. És ez az, ami nem jó. Ez az, ami a termékpálya szereplői szempontjából nem jó állapot. Az az elmúlt évek során kialakult bizalmi kapcsolat, az egy óriási eredménynek volt tekinthető, és ez most egy kicsit oszlani
látszik.
És egyébként, bocsánat, még egy csak ott alá tudom támasztani konkrét adatokkal, hogy míg a sertéshús importunk néhány százalékkal változott csak, addig pont a combimport az közel 50%-kal nőtt tavaly. Tehát valóban megmozdultak a kereskedők, és valóban kerestek olcsó EU-s készletet, és hoztak be annak érdekében, hogy a sertészcombon elszenvedett veszteségeiket csökkentsék.
Mit hozhat a következő hónapok sora?
Hát azt gondolom, hogy nehéz időszak áll előttünk. Az élő sertés ára egyelőre történelmi magasságokban van. Miközben hát a kereslet nem csak nálunk egyébként, de Európában szinte mindenhol különböző mértékben ugyan, de csökken. Tehát egyik oldalon az élősertés ár növekedése miatt még további árnövekedést kellene a fogyasztóknak érezniük. Azért azt látni kell, tehát egy megduplázódó élősertés ár van. Van egy megtöbbszöröződő energia ár, ezt tudjuk jól. Még akkor is, hogyha most visszament valamennyire az energiahordozók ára, de a legtöbb feldolgozó az egy a tavainál drasztikusabb, vagy a tavaly előttinél lényegesen magasabb önköltséggel bír energiahordozó fronton is. Tehát a legfontosabb önköltség tényezők drasztikusan megemelkedtek, tehát duplázódó sertésár, megsokszorozódó energiaár. Ehhez képest a KSH kimutatásai szerint a fogyasztói árban ilyen 40% körüli áremelkedés ment végbe a sertés hús és húskészítmények esetén. Tehát látszik, hogy nem épült be még minden a fogyasztói árban.
És akkor ez még növekedhet, tehát változhat?
Hát a logika, ugye ezt erre akarok rámutatni, hogy az egyik oldali logika az azt mutatná, hogy mindenek utána az önköltségek ilyen magasak, ezért még áremelésre lenne szükség az ágazatban. Viszont nagyon nehéz egy olyan piacon árat emelni, ahol a kereslet már reagál, és csökkenő mennyiségek jelennek meg a fogyasztók kosarában. A csökkenő mennyiség ugye a keresletben az meg árcsökkenést hozna a piaci törvények szerint. Tehát itt két egymással ellentétes irányú folyamat van, és ennek a két egymással ellentétes irányú folyamatnak végül is Mi lesz majd a végeredménye? Ez az, amit én ott a sajtótájékoztatón is mondtam, hogy nem tudom ma megmondani.
Köszönöm szépen az ismertetőt, Éder Tamást hallottuk, a Hússzövetség elnökét, aki elmondta, hogy hogy is állunk ma a húsfronton az elmúlt hónapok és a következő hónapok tükrében. Köszönöm szépen az információt.
Én is köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra.